Kaposi Ifjúság Segítő Magazin következik. Az elkövetkezőben Nagy Ádámmal fogunk beszélgetni az ifjúság helyzetéről, illetve a mai ifjúságról. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióba, immár 2015-ben.
Jó estét kívánok!
Véleményed, nagyon-nagyon régen beszélgetünk itt a civil rádióban, valahogy nem tudom miért, fogalmam sincs, pedig
biztos kevésbé volt izgalmas az ifjúság téma.
Hát nem, egyébként ez is egy érdekes kérdés, hogy nagyon keveset lehetett az elmúlt időben ifjúságról érdemben beszélni. Szerinted miért van ez?
Hát kétség kívül az ifjúság helyzete, az ifjúság ügy, az ifjúság mint közpolitika sose volt egy szvíthártya vagy nagy szerelme a nagy politikának. Ennek sok oka van szerintem. Az biztos, hogy mára eléggé kikopott az a minimum is, ami eddig az ifjúság mint közbeszéd.
Hát tényleg, hogyha belegondolunk, ugye azért az előző Fidesz kormányzat, tehát az első Fidesz kormány idején ugye létrehoztak egy ifjúsági minisztériumot. Tisztes költségvetési támogatást kapott az ifjúság, ugye akkor szem 2,6 milliárd forintot kapott támogatásban, és azért értékarányosan mára beforgatjuk, azért az egy nagy összeget jelentene. Ma nem tudjuk, hogy ki a gazdája az ifjúságügynek, pontosabban tudunk, mert államtitkárság szintjén irányítják valamennyien részét, de költségvetésben nem értelmezhető, és az elmúlt időben nagyon keveset lehetett hallani egy, hogy
Bár annyival azért moderáljuk ezt a dolgot, hogy ugye az első Fidesz kormányban is ugye egy diploma ajándék volt ez a minisztérium, ugye finoman fogalmazva. Hát, de kétség kívül nagyobb költségvetéssel, mint a mai, ugye az ifjúság ügyre, tehát a szűk értelembe vett ifjúság politikára, ami nem tartalmazza mondjuk az oktatás, vagy a család, vagy a lakáshoz jutás költségeit. 2004-ig volt felfelé, tehát növekvő trend, és 2004-től egy csökkenő. Ez nagyon érdekes, hogy egyébként a Megyesi utáni, tehát az első Gyurcsány kormánynál kezdett el az csökkenni. Hogy van-e összefüggés a között, hogy az ifjúsági miniszterből lett miniszterelnök, vagy nincs, ezt meghagynám a kedves hallgatóknak ezt az összefüggést fellelni.
De azért most mi a helyzet, hogyha így gondolkodunk, akkor gyakorlatilag van az ifjúságnak például egyszerűen igazgatása, van-e ifjúsággal kapcsolatosan politikai akarat, egyáltalán szándék?
Ez két külön kérdés, talán az, hogy az ifjúságnak nincs igazgatás, ez nem olyan borzasztó nagy baj, tehát ugye itt nem alapvetően hatósági feladatokról van szó, nem szükséges igazgatás. Az, hogy nincs olyan módszertani intézmény, nincs olyan közbeszéd, közpolitika csinálás, hogy nagyon után vagy csúnyán fejezzem ki magam, ez már talán egy nagyobb gond, ez valóban nincsen, tehát sikerült az elmúlt 3 évben megszüntetni azt az egyébként nagyon felemásan működő módszertani háttérintézményt, ami valaha volt, mobilitás néven futott, bár abban se volt sok köszönet, amíg létezett, de talán a léte bizonyos szinergiákat azért ébresztett. Mára ez egyáltalán nincs, és a költségvetés is igen, ebben nagyon szerintem ez egy szép fogalmazás, hogy nem értelmezhető. Ugye a magyar költségvetés támogatás alig-alig van, fiatalok, ifjúsági szervezetek, ifjúság és közéletiség kapcsán uniós pénzek vannak a rendszerben, illetve egy-egy idézőjelvet rendszeren kívüli támogatás. Hát nem finoman fogalmaznék csak akkor, hogyha ha azt mondanám, hogy norvég pályázat, és ebbe ugye az ember néha hálás utólag, hogy nem kerül bele mondjuk.
Igen, most nem is szeretném a civilt meg az ifjúságot együtt emlegetni, mert az önmagában is egy izgalmas összefüggés, de igazából az a helyzet, hogyha mondjuk az összes adatokat nézzük, és nem szeretnék itten adatokkal, számokkal operálni, de tény az, hogy a szocializációs feltételek romlottak, radikálisan romlottak. Azt jelenti, ma azért még a munkanélküliséggel kapcsolatos adatokban is ugye mindig felülreprezentáltak az ifjúsággal kapcsolatos adatok, gyerekszegénységről beszél a médiumok, majdnem mindegyike. Noha a KSH-nak találtak olyan összefüggést, azt lehet mondani, hogy javultak a viszonyok, de egyébként a szegénység általában egy romlott, úgyhogy sok fiatal elmegy külföldre. Tehát
ugye a Magyar Ifjúság 2012 a legfrissebb kutatás, aminek a kötetei sorra jelennek meg, az ezzel kapcsolatos tanulmányok. Január 26-án lesz az utolsó ilyen hivatalos harmadik kötetnek a bemutatása. Ezek, ennek kapcsán szerintem ami igazán érdekes vagy riasztó talán az az, hogy bizonyos régiókban a szokásos ifjúsági problémákat most idézőjelbe véve szokásos, tehát mindig megkérdezzük, megkérdezi a kutatás az, hogy mit tekintenek a legnagyobb problémának a fiatalok. Ez rendre a munkanélküliség, a lakáshoz jutás, a családalapítás köré csoportosul. Ez mostanra bizonyos régiókban a kilátástalanság változott, vagy beelőzött a kilátástalanság, ami valóban riasztó, mert hogy mind a nemzetközi, mind a régebbi hazai kutatások ezt a munkanélküliség, lakáshozítás, családalapítás környéki probléma térképet mutatták. A kilátástalanság azonban, hát azt feltételezni az ember, hogy nem a fiatalok élet jellegzetessége, és Magyarországon mégis egyre inkább előz ez a kilátástalanság. Hát most, hogy találunk, én nem tudok kutatást, de nyilván nem lehet nem észrevenni, vagy nem feltételezni, vagy nem meggondolni, hogy a fiatalok elvándorlása, ugye London a második legnagyobb magyar város, és a kilátástalanság között nincs-e összefüggés.
Hát igen, egyébként egyfajta magatartás is, ugye az ifjúság jelentős része maga a gyakorlatával, a napi cselekedeteivel reagál, tehát nem feltétlenül
minden esetben. Hát igen, a fiatalok, azt mondjuk, hogy a fiatalok a lábukkal szavaznak.
Hát így van, tehát, így van. Na de ezért a helyzet mégsem jó. Tehát, hogyha hát úgy tetszik, hogyha én a hogyha emelkedetten akarunk fogalmazni, a generációs átörökítési folyamat akadozik, hogy fogalmazzam így. Tehát nem fogalmazható, hogy nagyon magától értetődőnek, hogy egy felnőtti válás folyamata az kiszámítható, egy tervezhető, megálmodható egy fiatal számára. Ezért ez egy tény.
Igen, bár tegyük hozzá, hogy azért minden generáció ilyen értelemben ugye valami módon másképp reagál, vagy sajátos környezete van, mint az megelőzőeknek.
Így van.
Ebben az értelemben szerintem Székely Levente kollégám nagyon érdekes, vagy gondolatébresztő paradigmája az új csendes generáció. Tehát, hogy a mai fiatalok azok egészen másképp, vagy akár nagyon, nagyon két színűen utasítják el ugye az előző generáció életviszonyait, státuszkóját, stb. Tehát egyfelől nem lázadnak, egyfelől csöndben és nem kérdőjelezik meg a szülők szülői korosztály paradigmáját. Másfelől, amikor viszont közvetlenül róluk van szó, lásd internetadó és tüntetés, akkor viszont kint vannak az utcán. Tehát, hogy a modern értelemben vett, vagy posztmodern értelemben vett közösségiség az jellemző rájuk, de a hagyományos társadalmi közéleti elemeket, azokat elutasítják.
Érdekes, hogy mondasz, mert ugye az egyik oldal meg azt mondhat, hogy kilátástalanság, de valószínűleg nem azok jelennek meg az utcán, van, ki kilátástalanság.
Hogyne, azok lehet, hogy már nincsenek itt.
Uh-huh. Vagy pedig nem tudnak eljönni.
Vagy nem tudnak eljönni, így
mert
van.
Az igazság, hogyha megnézzük a vidéken, sok vidéki
tiszkénységben. Nem a mobiltelefon vagy az okostelefon a kérdés, így van.
Így van, tehát rengeteg fiatalról azt lehet mondani, hogy nem fog megmozdulni, és nem tud elhanni. És nem is biztos, hogy véleményt fog mondani, ha egyszerűen kifordult a világból.
Az, hogy nem fog-e véleményt mondani, ezt nem tudom, tehát már azért kétségkívül vannak szegregátumok e tekintetben is, de már ugye a fiatalok internet használata és közösségi média használata az ilyen 80-90% közötti, tehát meglehetősen magas.
Így van.
Kétségkívül mondom, az a 10-20%, aki nem használja ezt a fiatalok körében, az egy érdekes kérdés, hogy miért nem használja, miért nem jut hozzá, miért nem igényli ezt adott esetben, vagy miért nincs lehetősége hozzájutni, de nagyon sokan részesei ma már ennek az internetes hókamókának, ahol sokan meg is osztják a véleményüket, ha ez másféle módon is szervesül, mint történt ez mondjuk 20-30 éve.
Igen, de én most azért meg is szeretném fordítani, mert én mondok itt valamit, aztán te reflektálsz rá.
Ja, jó.
És ugye fordítsuk meg egy kicsit igazából. Te hogyan látod, hogy végül is a mai ifjúsági generációnak hol vannak a kulcs akadályai a felnőtti válásban? Mert ugye a felnőtti válás az mindig egy ilyen csikorgó folyamat volt, amióta ismerem a világot, de valószínű az a fontos, hogy egy világ akkor lesz izgalmas, és hogy teszik fejleszt, úgy fejlett, hogyha a fiatalok bekapcsolódását minél aktívabban is, minél és akkor nem használjuk ezt az erőforrás, meg ilyenfajta kifejezéseket.
Nem tudom, talán Szokratész vagy Platón mondta azt, hogy a fiatalok fecsegnek, ha dolgozni kell, műveletlenek, állandóan a szájuk jár és lusták, tehát hogy sok ezer év óta így van.
Én egy főnicél kőtáblára olvastam hasonló megállapításokat, úgyhogy hogy ez végtelenig itt van.
Hát mondom, az egyik ilyen sarkalatos pont szerintem ez a kilátástalanság probléma. Tehát az egy nagyon jó fókuszpont megfogni azt, hogy, hogy mi ebben a most az éppen csikorgó, hogy nem látszik kiút, kimenet abból a mai szituációból, társadalmi beágyazottságból, társadalmi helyzetből, ami jellemzi ma mai magyar társadalmat. Nem ezt akarják a fiatalok. Na másik nyilván, amiről elkezdtünk beszélni, hogy és akkor ne közpolitikának hívjuk, ami politikától ugye rögtön az embernek a hátán feláll a szőr, hanem közéletről, a közügyeinkről. Tehát, hogy a fiatalok nincsenek benne a közgondolkodásban. Nem érdekli a közéleti szereplőket, rosszabb nevükön politikusokat mondjuk, vagy szűkebb értelme politikusokat, az, hogy mi van a fiatalokkal. Nem jelenik meg ez a közbeszédben. Igen, ebből szerintem úgy, tehát, és jól láthatólag csökkennek a források, a rájuk szánt források, miközben egyébként az egész Európai Unió hasonló problémákkal küzdve próbál válaszokat találni a migrációra, a munkanélküliségre, tehát hogy komoly európai uniós források mozdulnak meg, úgy tűnik, hogy a magyar figyelem, a magyar források, ezek nem csoportosulnak a fiatalok.
Igen, de hogyha azt mondod, hogy így van, nem fordulnak, nem figyelnek a fiatalokra, és azt mondod, hogy csendes fiatalok, mert a Levente féle tanulmány.
Hát ez érdekes tanulmány, igen.
Igen, lehet, de hogy akkor mi működik a csendben lévő fiatalokban? Mert ugye, ha csendben vannak, akkor mindenki azt mondja, hogy csendben van, nem foglalkozunk vele, de végül is úgy gondolom, hogy mindenkinek a működését bizonyos szempontból a belső feszültségei motiválják. Hát nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ezek a csendes emberek mindegyike mitől csendes. Attól csendes, hogy nincs mozgástere, attól csendes, mert sok indulat van benne. Tehát a csendesség, miget én tovább kérdezném, ha kutató lennék.
Azokkal az adatokkal, amikkel mi dolgozunk, azokból nagyon sokkal mélyebb összefüggés egyelőre nem fellelt, hogy mitől csendes, vagy miért történik ez. Mondjuk néhány ehhez kapcsolódó, szerintem riasztó adat, azért az látszik, vagy olvasható a tanulmányokban, csak hogy mondjak egy-egy példát, kilátástalanságon túl, a fiataloknak gyakorlatilag a negyedének, 24%-ának nincs barátja. Uh-huh. Nincs olyan ember, akivel le tudna ülni, akár egy mikrofon elé, akár csak egy sör mellé, és el tudná mesélni a napi gondjait, a magánéleti problémáit, a közéleti problémáit, a gondolatait a világról, magáról, stb.
Death and peace. History's repetition is that wars won't cease. Love is doomed by passion for material wealth. Nature's rhythm comes to feed spiritual starvation. Born to laugh and born to cry. Here to live or so to die. Better to believe in life that there's a prize. To live our life as if there's not. Die to find one day there is. And all our faith. Where's gonna be more rich in hope? They would say this man's all and that man's scope. Human loss and gain. Makes us grow to live consciously. What we do now affects the future. We don't remember when things used to be. plain and simple, so we grow to see. We've all got to help to make a change. We've all got to help to make a change.
Segítő magazinban Nagy Ádámmal kezdtünk el az ifjúságról beszélni, az ifjúság ügyeiről és magukról, az fiatalokról, mert valami az elmúlt időben kevesebb figyelem fordult a fiatalokra, nagyon kevés megnyilvános eseményt tudunk, ami az ifjúságról szól, és azt próbáltuk itt összerakni, és hát igazából csak szavakat használtunk, és nem igazán futtattunk végig minden gondolatot, hogy valahogy hogy hátrált, hogy tűnt el az ifjúság mögül a hatalom, a politika, a közpolitika, egyáltalán a döntéshozók. Valahogy észrevétlenül eltűntek a fiatalok a napi közbeszédben, legfeljebb mondjuk a média negatív hírek főszereplői szoktak lenni, vagy néha tehetségversenyeken lehet nagyszerű eredményeket tudni, és akkor azt lehet mondani, na, még van értelme bízni a fiatalokban, és egy csomó olyan dolog van, amitől valahogy előállt egy helyzet, és ebben a helyzetben működik valami, és hát ebben te egy ifjúsági szakértőként, szakemberként vastagon benne vagy, hisz benne voltál legutolsó ifjúságkutatásban is, egy tanulmánnyal mindenképpen. Úgyhogy mennyire látod ezt egy, hogy is mondjam, normális folyamatnak, vagy egyáltalán hol látod ezt az egész történetet megragadhatónak? Miért van, hogy nem foglalkozik a politika ennyire az ifjúsággal? Mi ezzel az igazál?
Annyit azért tegyünk hozzá, hogy mondom, hogy sose volt azért a politikának a közkedvelt szereplője az ifjúság, ifjúságügy. Már a kétség kívül teljesen kiveszett, vagy gyakorlatilag teljesen kiveszett. Én azt gondolom, hogy hát nehezen fogalmazva, vagy nehezen mondom ki, hogy a politikus is ember, vagy a döntéshozó is ember, vagy a bürokrata is ember, de hát mégiscsak így van. És ugye azzal foglalkozik, vagy az teszi ki a munkájának jó részét, amiről ő olvas. Akár a napi sajtóban, akár a közirodalomban, tehát heti lapokban, stb. Akkor lesz a fiatalok, akkor fogják a fiatalokkal, akkor fognak komolyabban foglalkozni, ha a csapból, legyen ez bármilyen médiacsap, akár egészen szélsőségesen az összes ilyen celeb műsort, meg tehetségkutatót, bár nyilván ez egy nagyon marginális probléma. A fiatalok, az ifjúságügy, a fiatalok problémái töltik meg. Ebben az értelemben azt gondolom, hogy az ifjúságkutatások fontosabbak önmaguknál, túlmutatnak önmagukon, mert egyébként önmagában az ifjúságkutatás, meg egy nagy adatbázis, meg ezzel az adatbázissal való hegesztés, meg néhány tanulmány írása, ez nyilván elszórakoztat néhány kutatót, és akkor a politikusok már jól nem kezdenek ezzel semmit. De ha ez bekerül a médiába, a mainstream médiába, már pedig minden egyes köteten tömve volt tényleg a sajtótájékoztató sajtóbemutatóján újságíróval, több mint 300 média megjelenést produkálta az eddigi ifjúságkutatások, korábban hivatkozott Székely Levente kollégám, mint tudományos celeb, járja is a ATV-től a Kossuth Rádióig a médiateret. Tehát ha ez bekerül, és
itt is szerepelt egyébként, vele is.
Örülök neki, innen tiszteltetem a kollega urat, de hogy minél többször szerepel az, hogy mi a fiatalok életmódja, élethelyzete, problémái, stb., annál inkább kerül ez majd szembe az egyszeri döntéshozó, az egyszeri bürokrata, az egyszeri minisztériumi munkatárs.
De ez ilyen egyszerű?
Hát nem ilyen egyszerű természetesen, de hogy mégiscsak, ha nem szerepelnek sehol a fiatalok ügyei, akkor miért gondolna arra egy törvénygyárban egy döntéshozó, egy parlamenti képviselő, egy minisztériumi másik gyárban egy döntéshozó, egy szakágazati döntéshozó, egy bürokrata, hogy egyébként ezekkel a problémákkal foglalkozni kell. Hogy legyen ifjúsági törvény, hogy a fiatalok élethelyzetével. Tehát nagyon szép, hogy vannak ilyen kutatások, és ezek a felmérések megszülettek, de hogy ezekből politikai cselekvést kell formálni. Miért foglalkozna vele? Hiszen semmi nem szorítja rá Még nem, hogy a fiatalok nem verik az ajtót, de még az sem szorítja rá, hogy megjelenne a médiában, és azt mondaná, hogy kérem, a fiatalok hetede, nyolcada, a nemzőképes, vagy a gyerekvállalási korú fiatalok hetede, nyolcada külföldön van már, hogy oltári nagy baj lesz, stb. Stb. Nem jelennek meg ezek a problémák, a hírek, stb., akkor nem is lesz rászorítva semmilyen cselekvésre, és arra sem, hogy többet tudjon meg erről a világról.
Hát akkor azt lehetne mondani, hogy a kutatók kevés felismerést sikerült, hogy kibombázniuk a politikusokból. Azt lehetne ezt mondani?
Azt lehet mondani, szerintem, hogy a kutatások az elmúlt 10-15 évben, mert mondom még egyszer, sose volt azért a fiatalok vagy az ifjúság ügye a döntéshozók szerelemgyereke, nem jutottak el addig, hogy akárhogy érthetővé formálva a kutatási eredményeiket megjelenjenek a sajtómunkások előtt, akik nyilván ezt konvertálják, ezt a dolgot, és eljuttatják a társadalomhoz, a döntéshozókhoz, az értelmiséghez, az újságolvasókhoz, stb., vagy tévénézőkhez, vagy akár.
Én is azt keresem, hogy itt vannak felületes információk, ugye hírekben bűn elkövető fiatalokról lehet látni, mondom tényleg sport teljesítményeket lehet a másik oldalon.
Holott tudjuk azt, hogy sokkal több a fiatal, mint áldozat, mint a fiatal, mint bűnelkövető. Ezekről csak akkor jelenik meg hír, amikor valami olyan extremitás történik, ami már tényleg kiborítja a bilit. Lásd, ugye a Csepel-sziget pár hónapja történt gyerekabúzus, lásd talán a mostani, mai, tegnapi hírekben, ugye a székesfehérvári előzetesben a gyerek vagy fiatalok megkínzása, tehát ami már nagyon szélsőséges. De egyébként sokkal több fiatal válik áldozattá, mint a bűnelkövető, mégis a bűnelkövetőkről olvasunk. Sokkal fontosabb lenne az, hogy nem tudom, a fiatalok kulturális életét vagy jellegzetességeiben, társadalmi trendekben segítsünk, mint az, hogy egyébként nagyon tiszteletre méltó egy-egy ilyen tehetségkutatóban lássunk néhány híresen jól daloló fiatalt.
Itt lassan kezdünk egyet is érteni. Azt gondolom, hogy mert igazából azok az összefüggések fontosak, amik ezeket a jelenségeket megmutatják, vagy egyszerűen felszíne húzzák, megjelenítik, hogy nagy számban szaporítják. És az összefüggéseknek azért igazából a hátterében nem biztos, hogy két-három hír összekapcsolása elég.
Persze, ezt ebben egyetértünk, mondok egy buta analógiát. Sokkal fontosabb szerintem, hogy általában az összmozgás mennyiség egy társadalomban nőjön 1-2%, mint az, hogy hány olimpiai bajnokunk van. Igen. Ezért most biztos mindenki meg fog kövezni. Mégis rettenetes mennyiségű pénzt fordítunk látványsportágakra, olimpiai sportágakra, és kevesebbet törődünk azzal, hogy egyébként többet mozogjunk mi magunk, a fiataloknak lehetőséget adjunk. Már most nem akarnék azzal a közhelyel élni, hogy stadion helyett rundokat, de tulajdonképpen mégis ez a helyzet. És ilyen értelemben, ha nem is ilyen egyszerű a dolog, de mégis arról van szó, hogy ha van a társadalom oldaláról köznyomás ifjúságügy felé, hogy a fiatalok problémái fontosak, foglalkozzunk vele, akkor majd fog foglalkozni vele a döntéshozó, akkor fog foglalkozni vele a bürokrata, a minisztérium, stb. Még ez a nyomás nincs meg. Mi más, mi kényszerítse arra a döntéshozót.
Te mondtad ebben egyébként, mert hogy valami felismerésre van szükség, és erre valók a kutatások, mondtad.
Igen, de ezt a kutatást át kell forgatni köznyelvé, hiszen ha én itt megjelenek szignifikanciával, meg konfidencia intervallummal, hát hamar elüldöz még a szerkesztő úr is, ugye?
Hát igen, idegen szó, hogy terminus technicus képzőt kéne mellette indítani a rádióban.
Hát nyilván ezeknek itt nincs helye, nem itt van a helye, ez le lehet írni, és nagyon fontos, és számunkra nagyon büszke dolog, hogy megjelennek most már tényleg a harmadik kötet, és bárki számára hozzáférhető fönn van az interneten, de elsősorban nyilván ezt a kutatók, azok olvassák, akik ezt a terminus technikust használják.
Igen, igen, csak a másik oldalon szokták azt mondani, hogy egy fiatalok szava sem hangzik el, úgy tetszik, az égig, és úgy tetszik, az érdekeik sem igazából érvényesíthetők ezen a szinten, mert ugye egyrészt mondjuk jelenség, ugye a kutatás összefüggések sem hallatszanak, úgy tetszik, a döntéshozókig, de ők sem. Tehát bizonyos szempontból...
Hát, ma már az biztos, hogy máshol kell keresni az ő hangjukat, vagy más frekvencián szólnak ők, mint szóltunk mi mondjuk 20 vagy 30 évvel ezelőtt. Mások a felületek, mások a fórumok. Hát most nem, nyilván ez mindenki számára ismert, vagy közismert, hogy egy X generációs másképp kommunikál, mint egy Y, és másképp kommunikál, mint egy Z generációs. Ma ugye a társadalom, a közösségi hálók hát nagyon bután fogalmazva pókjai, tehát a mai Z generáció, az egészen másképp és más módon kommunikál, mint tettük ezt mi.
Ez így van.
Hát, a generációs működések... kéne keresni az ő hangjukat, ahol a miénket.
Igen, de végül is a meglévő társadalmi vagy állami, hogy tetszik, létező formák, azok azonosak. Egyesületek lehetnek, ugye, meg ugye társadalmi szerkezete van végül is ennek a mai világnak, aminek mindenfajta, hogy tetszik, megnyilvánulási tehát egyszerűen fórumokat ott teremt, ahol egyébként is teremtett korábban az önkormányzatok szintjén, a nyilvánosság szintjén. Tehát a fiatalok bármilyen módon is fejezik a saját véleményüket, azokat a csatornákat használhatják, amit egyébként a társadalom számára kínálhat.
Hát ez elég szomorú, hogy az elmúlt 20 évben gyakorlatilag mondjuk, amelyet egyesület megemlítetted, az egyesület bejegyzési eljárásrendje folyamata, az egy cseppet sem lett egyszerűbb.
Sőt, bonyolultabb.
Hát ha akarom, bonyolultabb is lett. Így van. Bár ugye sok éve ígérik az elektronikus bejegyzés, de hogy hát vegyük már észre, hogy amit egyébként valaha jobb híján, ugye mi, amikor mi fiatalok voltunk, azt jobb híján megtettük, aki megtette, ez mára nem lesz így. Mert hogy egyszerűbb neki mondjuk a közösségi hálózaton kommunikálni, eszmét cserélni, szervezni a saját magát, mindezt egy egyesületi keretekben, aminek az eleje kínlódás, a működése kínlódás, és a nehagyisten a lezárása is kínlódás. Tehát, hogy nem fog ezért egyesületet alapítani. Nem ott kéne keresni őket, ahol mi keressük. Hát ők máshol vannak, másképp.
Én nem értem, hogy az elmúlt években különböző fogalmakkal közelítették az ifjúságot, hogy elfelejtett nemzedék, meg elhanyagolt nemzedék, meg most csendes generáció. De tulajdonképpen mindenféle kifejezések vannak, de igazából az a dolog, hogy a találkozás nem igazán sikeres, ugye a felnőtt társadalom
alatt. Rosszáján keressük őket.
Hol kell keresni?
Hát nyilván egyik az, hogy hol kell, hogy nem hordom én a bölcsek kövét.
Hol vagy nem, hogyan? Akkor nekem mindegy.
Szegény rádióhallgatók nem látják, hogy én ilyen kopasz nagy darab Voldemortos fickó vagyok, és nem a Harry Potter, tehát hogy nincs nálam a bölcsek köve. De hát nyilván egyfelől a...
Kim van a kocsiban?
A seprűn. Tehát, hogy nyilván egyfelől adja magát a közösségi hálózat, tehát, hogy mondom, 80-90% között a fiatalok elérik a, és napi rendszeressége használják az internetet. Másfelől nyilván ez azokban a szegregátumokban, ugye mondom, az egy kutatóértelemben érdekes, közpolgári értelemben riasztó kérdés, hogy mi van azzal a 10-20%-kal, nem akarja, nem tudja, miért nem éri el a hálózatot. Az ő hangjukat meg valószínűleg azokban a szegregátumokban kell keresni, ahol legyen ez városi vagy vidéki, tehát rurális vagy urbánus szegregátumot kéne megkeresni. Van egy csomó olyan fiatal, ugye, akinek valami fajta specifikuma van, legyenek ezek a, mondjuk úgy hívták őket egy nemrégen egy konferencián, hogy a nehezen szerethető gyerekek, tehát az agresszió valamilyen formájával küzdők. Tehát, hogy ezeken a helyeken kell, de leginkább nyilván és a legegyszerűbb módja az, hogy hát ott vannak a közösségi járók. Ilyen-olyan, amolyan. Hát
igen, több helyen jártam az elmúlt évben.
Például a Facebookon is.
Igen, de találkoztam egyszer, egy időben van Kamasztanya is, meg ifjúság közösségi tér is egy bizonyos helyen, és ugyanakkor minden a két helyről úgy panaszkodtak, mint ahogy ahol nem járnak be a fiatalok, melyette máshova járnak, és nem tudják, hogy hova. Tehát azért is kérdeztem, hogy hol vannak ezek a találkozási pontok, mert ugye...
Mondjuk csak, hogy mondjuk példát, ugye a Kamasztanya, mert ha jól érzékelem, ezek ugye olyan közösségi terek. Igen, mára például egy csomó ifjúsági iroda költözik be plázákba, tehát Csepelen, Békés Csabán, Szolnokon, Nyíregyházán, Debrecenben, plázákba vannak ifjúsági irodák, mert hát ha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor menjen Mohamed a hegyhez, tehát menjen az ifjúsági szolgáltatás oda, ahova a fiatalok járnak. A pláza ma már ugye régen nem egy bevásárlásra alkalmas hely, hanem bizony egy olyan közösségi tér, vagy egy időtöltés, ahol egyébként mondjuk nem fagyok meg így télen, ahol a fiatalok többek között.
Érdekeset mondtam, csak így a beszélgetés széljegyzetére mondom, hogy én szerintem az inkább a plázák értékeiről szól, akik fölismerték, hogy a pláza nem vásárlásról szól, ahogy te mondtad, hanem igazából ott töltik az idejüket az emberek, és mivel fiatalok nagy számban kin, de jó lenne, ha ők is a potenciális vásárlóként megjelennének.
Ez az ő logikája. persze, és ezt a logikát nem is lehet nagyon bántani, hiszen neki a profit az érdeke. De egyébként egy csomó plázát beenged.
Kíváncsi, hogy vasárnap nyitva lehetnek a plázák a
ifjúságban. Ebbe én most hadd menjek bele ebbe a dologba, mert messziről jöttem, és autópálya matricát kell vásároljak, de hogy de az a pláza érdeke, de az, hogy beengedi mondjuk, és amiket én tudok, bár ilyen részletekben menő szerződéseket nem ismerem, de hogy visszafogott áron engedi be bérelni helyet a pláza az ifjúságirodákat, ez azt jelzi, hogy igen, hát az ő érdeke a plázája profit, és egyébként meg lehet szólítani ennek farvizén, vagy oldalvizén, vagy akár fővizén a fiatalokat, hiszen ott van egy olyan ifjúság.